Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 13. részből, az 1-től 11. versig. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette ővéit, e világban szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalt a Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most megérted, de később... Amit én teszek most... Még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták.
Imádkozzunk. Légy áldott mindenható Istenünk, mert elküldted a te szent fiadat Jézust, hogy emberré legyen, hogy közel jöjjön hozzánk, és hogy szolgáljon felénk. Olyan felfoghatatlan ez, hogy emberré lettél Jézusban, és megmutattad a te dicsőségedet és szeretetedet, de úgy, hogy szolgáltál egykor a tanítványok felé, és ma is úgy vagy jelen közöttünk a te szent lelked által, hogy kapunk tőled, atyánk. Köszönjük neked azt, hogy úgy mutatod meg a te hatalmadat és erődet, hogy sokszor a másik emberen keresztül is közeledsz felénk. Köszönjük, hogy kopogtatsz az ajtón, hogy be akarsz jönni az életünkbe, hogy befolyásolni szeretnéd mindazt, ami benne történik, hogy közelítesz felénk a te ígédből, de ezt olyan nagy szeretettel teszed. Légy áldott ezért, Istenünk, hogy nem erőlteted magadat mi ránk. És a mi oldalunkat is hozzuk most eléd ezen a mai reggelen, és az a szívünk vágya, hogy amikor közelítesz felénk, akkor azt megértsük és meghalljuk, és ajtót nyissunk és beengedjünk téged. Bocsáss meg azt, amikor ehhez a te hozzáállásodhoz és a te közeledésedhez képest kemények vagyunk, vagy akár gőgösek és büszkék, vagy süket a fülünk meghallani a te hívásodat és megszólításodat. Jövünk most eléd ezen a mai reggelen, atyánk, és szeretnénk nyitni a szívünket, nyitni a fülünket, és kérni téged, hogy a te lelked erejével nyisd meg a mi értelmünket. Mert szeretnénk érteni az igét, szeretnénk érteni a te szavadat, szeretnénk érteni azt, amit üzenni akarsz nekünk. Szeretnénk meghallani, amikor ébreszted a mi lelkünket és a mi alvó hitünket. Szeretnénk megérteni azt, amikor inteni akarsz, amikor feddeni akarsz bármiben is. De szeretnénk meghallani a buzdítást, a bátorítást is, csüggedésben vagyunk. Te látod a szívünket, és azt a hátteret, amiből jöttünk. Te látod, hogy mi ért bennünket ezen a héten. És miközben háladással vagyunk előtted azért, mert megtartottad az életünket, kérünk téged, hogy szólíts meg minket abban az élethelyzetben, amiben most vagyunk. Adj válaszokat a kérdéseinkre, és add, hogy gazdagodhassunk mindnyájan. Szólj hozzánk, Atyánk, és kérünk, hogy gazdagon áldj meg minket a Te szent lelkeddel. Szükségünk van a Te jelenlétedre, szükségünk van a Te megelevenítő lelkedre. Kérünk, hogy minket, és légy közöttünk Jézus Krisztus érdeméért. Amen.
Márk evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom a 30. verstől a 37. versig terjedő részt. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de Jézus nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Megérkeztek Kapernaumba is, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte, majd ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Ahogy korábban mondtam, és ezt fontos értenünk és látnunk, hogy Márk evangéliumának ebben az egységében, ebben a nagyobb szakaszában Jézus úton van a tanítványokkal. Valahonnan Galileából indul, és majd megérkezik ennek a nagy egységnek a végén Jeruzsálembe, ahol keresztre feszítik. Ez az út annak az alkalma Márk evangéliumában, hogy Jézus a tanítványokhoz forduljon már elsősorban, és őket két másik útról tanítsa. Tehát miközben bejárnak egy utat földrajzi értelemben, heteken át, Jézus két útról tanít nekik. Két olyan útról, amelyek szorosan összefüggenek, és amelyekből a tanítványok nagyon keveset értenek. Az egyik az az út, amit Jézusnak kell bejárnia ahhoz, hogy elvégezze a küldetését, hogy Isten uralmát hirdeti és elhozza, ahhoz, hogy elvégezze a küldetését Isten és az emberek kapcsolatának, sőt az egész világnak a gyógyulását. Ez a kereszt útja. Erről tanítja Jézus őket újra és újra. Az ember fiának meg kell halnia, de majd fel kell támadnia. A másik út, amelyről Jézus beszél és amiről tanít, az meg azoknak az útja, akik követik őt, az a tanítványok útja. Hogy mit jelent Jézust követni? 3 dologtól világosan elhatárol az, hogy a kereszténység, ahogy Jézus beszél róla, követés út. Az egyik, hogy a kereszténység nem dogma, felejtsük el. Kereszténység út. A másik, a kereszténység nem lelkesedés, nem érzelem, nem átélés pusztán, hanem út. Harmadszor a kereszténység nem tradíció, értékmegőrzés, konzerválás, hanem út. Út. Erről beszél Jézus. A következő hetekben, 7 Márk igehirdetésben is készüljünk fel. Arról fogunk beszélni, amiről eddig is beszéltünk, mit jelent Jézust követni, mit jelent úton lenni, mit jelent tanítványnak lenni. Először majd a tanítványság 3 csapdájáról lesz szó, aztán majd a tanítvány 3 megkülönböztető jeléről. Az első csapda, amiről ma van szó, az nagyon is szembeötlő ebben a szakaszban. Miközben Jézus arról beszél, tanítja őket az ő útjáról. Az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, 3. napon feltámad. Közben a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a legnagyobb. Ez az első csapda. Erről fogok ma beszélni, hogy Jézus arra hívott el, figyeljünk jól, arra hívott el, hogy legyünk az elsők. De mit jelent az elsőnek lenni a világ szerint? Mit jelent az elsőnek lenni Jézus szerint? És ha valaki tényleg első akar lenni, hogyan lehet Jézussal őt követve az első? Hogyan legyünk tehát elsők? A legtermészetesebb válasz erre a kérdésre, hogy hát kiharcoljuk, hogy ki az erősebb, ki a nagyobb. Ez elég hamar elkezdődik az emberek életében, mindjárt a homokozóban, ahol a vitát az döntetett eldönteni, hogy kinek az apukája az erősebb, vagy ki tud két marékkal jól célzottan több homokot szórni a másik szemébe, a rivális szemébe. És még mielőtt valaki azt mondaná, hogy az ilyen típusú nyers agresszió az a kompetitív férfiak sajátja, gyorsan tegyük hozzá, hogy természetesen a hölgyeknek is megvannak a maguk módszerei. Az én barátnőm hallotta, amikor a te barátnőd azt mondta, hogy én nem is vagyok igazi barátnője, csak azért tesz úgy, hogy meg ne bántson. Ez is harc. Csak máshogy. Semmi konfrontáció, ártatlan csacsogás. Ebben a történetben az a meglepő, hogy a tanítványok, bár ismerjük el, férfi módon versengenek, ki a legnagyobb, egy csepet sem állnak a homokozós szint felett. Jézus arról beszél, hogy meg kell halni, ők közben arról vitatkoznak, hogy ki a legnagyobb. Jézus megkérdezi őket, megérkeznek Kapernaumba, abban a házban, ahol Jézus megszáll, ahol úgymond otthon van, és megkérdezi őket, hogy miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymással, hogy ki a legnagyobb. A jelenet megrázó, ha arra gondolunk, hogy itt felnőtt férfiakról van szó, akkor rajta kapják őket, akkor elnémulnak. Lesütik a szemüket. Éppen csak azt nem kezdjük el olvasni, hogy azt mondják, hogy hát nem én kezdtem. Nem én vetettem fel a problémát, hogy ki a legnagyobb. Persze lehet, hogy az váltotta ki ezt a vitát, hogy nem sokkal ezelőtt történt, hogy Jézus három tanítványát kiválasztotta, Pétert, Jakabot és Jánost, és felment vele a megdicsőülés hegyébe, ahol ők hegyére, ahol olyat éltek át, amit a másik kilenc nem. Egyből ott van a versengés. Ők igen, mi nem. Vagy az is lehet, hogy bár sokat nem értenek abból, hogy mit jelent, hogy Jézusnak meg kell halnia, de ennyi, amit látnak ebből, ahhoz elég, hogy gyorsan megpróbálják eldönteni a vezetői utódlás kérdését. Ki a legnagyobb? Ha elmegy, ha meghal, ki fog a helyére lépni? A versengés tehát zajlik. A kezdetettől fogva, az utolsó napokig. Nem? Kinek van nagyobb és drágább síremléke? Ez inkább vidéken. Utolsó utáni pillanatig, akár férfias idézőjelben, konfrontatív, nyílt formában, akár rejtettem, manipulatív módon, de a versengés mindannyiunké. Egészen mélyről fakad. Persze, mi ezzel a probléma, mondhatja valaki, jó, hát lépjünk túl az ilyen gyerekes versengésen, de ezen túl nem igaz, hogy a verseny következtében történtek hatalmas dolgok a világban. Ha nem lenne verseny, mi mozgatná a gazdaságot? De nem a verseny, a versengés, a nagy feltalálások és felfedezések bölcsője? Megszülettek volna-e hatalmas, az emberiséget előbbre vívő felfedezések, ha egy-egy kutatót, vagy egy-egy felfedezőt nem hajt az első akarok lenni, a legjobb, a leggyorsabb akarok lenni szenvedélye? Ott a kérdés, hogy nem szükséges ez a szenvedélyes versengés ahhoz, hogy egyesek embert próbáló, életveszélyes kísérletekbe fogoljanak, vagy egyesek embert próbáló módon tegyék oda éjjelüket, nappalukat, hogy valamit megtudjanak. Például a norvég Amundsen és a brit Scott versenye, hogy ki éri el előbb a déli sarkot, a 20. század elején. És ha nincs ott ez a verseny, vajon vállalják-e ezeket az ember feletti körülményeket, az életveszélyt, a kockázatot, az éhezést, a pusztulást, a teljes eladósodást, mint a nagy felfedezések korában, mindig ott van, ki ér előbb oda, és ez motivál. Vajon a ki a legnagyobb szenvedélyének a hiányában lenne elég motivációja az embernek arról, hogy hihetetlen fizikai vagy szellemi teljesítményeket érjen el? Nem ez a fejlődés motorja? De a másik oldalról persze azt is tudjuk, hogy a versengés az könnyen őrületbe hajt, vagy pusztulást hajt. Scott, ha már nála vagyunk, eléri a déli sarkot, és csalódva látja, hogy Amundsen már néhány nappal korábban ott volt, visszafele megy, és a visszafelé úton ő és az egész egész csapata elpusztul. És egyes történetírók szerint ebbe az is benne lehetett, hogy lélektanilag annyira elerőtlenedik, hogy nem ő lett az első. Hogy nem volt. Valószínűleg, ha sikerrel megy vissza, lehet, hogy kibírja. Egy nappal volt az utolsó olyan pont előtt, ahol lett volna újra élelem vagy forrás. Egy nappal előtte elpusztul magát. Lehet, hogy ott van a siker, hogy én nyertem. Akkor ezt meg tudja tenni. Hát nem tudjuk. De a megszállott győzni akarás, amely heroikus eredményeket terem, a másik oldalon nem ritkán fájdalmat, frusztrációt, gyűlöletet vagy pusztulást hoz. Ebben élünk minden nap. És ezért a modern világi vezetés elmélet is felismerte, hogy a ki a legnagyobb szenvedélye nem feltétlenül vezet eredményre. Azt írja egyik ilyen ember, hogy a versengés stresszt vált ki, gyengíti a testi-lelki egészséget, alássa az emberek önbecsülését, rontja motivációjukat, megmérgezi a vállalkozás levegőjét, szétzilálja a személyes kapcsolatokat, alkalmatlan arra, hogy munkacsoportokat építsünk fel. Az energia negatív módon az ellenfelünk kikapcsolására irányul, ahelyett, hogy ugyanezt az energiát pozitív módon arra használnánk, hogy kielégítsük munkatársaink, beszállóink, szállítóink, ügyfeleink szükségletét, és így tovább. Tehát, hogy azt mondja, a verseny az agressziót, hidegséget szül, nem ösztönöz. Hát ezt jól tudjuk, nem? Gondoljunk bele, hol dolgozunk. Egészen más, ha együtt vagyunk egy csapatban, egészen más, ha egy valaki elrejti az információkat, manipulál, mindig ügyeskedik tapos lefelé, hogy menjen felfelé. Mi a helyzet a versengés? Én azt hiszem, hogy az előző képekre nézve ebben a világban idealizáljuk a versengést. Annyira hozzászoktunk, hogy a világ így működik, hogy nehezen tudjuk elképzelni, hogy más motiváció is lehet nagyszerű teljesítmény mögött. Pedig lehet. Arra is van, például, aki szeretetből, segíteni akarásból tesz olyat, ami hihetetlen eredmény. De mi olyan mértékben győztes-vesztes kategóriákban gondolkodunk, mind társadalmi, gazdasági, politikai, mind egyéni értelemben, hogy fel sem tűnik, hogy mennyi negatív energia, lélekülő küzdelem, elerőtlenítő ellenségesség fakad ebből. Ugye pillanatra arra hívlak, hogy gondolj bele, hogy mennyire a homokozó szintjén vagyunk ma is. Csak ezt egy kicsit elegánsabban és ügyesebben tesszük. És ha nem is jön ki, hát kijön, de ha csak arra gondolsz, hogy mi zajlik a képzeletedben, milyen harcokat harcol, milyen versenyeket versenyzel le másokkal belül, magadban. Ránézel a másik életmódjára, lakására, autójára. Ki a legnagyobb? Látod a szellemességét, az eszességét. Ki a legnagyobb? Tudod, hogy kutató munkát végző kollégádnak mennyi publikációja vagy hivatkozása van? Ki a legnagyobb? Hallott, hogy a másik család gyermekének milyen lett a fél évje? Aktuális téma. Ki a legnagyobb? Megálltad osztálytársad mobilját. Ki a legnagyobb? Márkás cuccban jött be egy reggel. Ki a legnagyobb? Elmeséli, hova tervezi a nyaralást. Ki a legnagyobb? Észreveszed a feleségét, vagy a férjét. Ki a legnagyobb? Elgondolkodsz azon, milyen szolgálatot végez a gyülekezetben. Ki a legnagyobb? És ha nem is a legnagyobbak akarunk lenni, ó, hát nem. Ha nem is az elsők akarunk lenni, azt tudjuk, hogy de ki az, aki előtt akarok? Nem akarok lenni a legnagyobb, de ki az, akinél azért, hát ezért már csak nagyobbnak kell lenni. És az se vigasztaljon egy cseppet sem, ha te most azt mondod magadban, hogy te soha nem akarsz nagyobb lenni. Te soha nem akartál első lenni. De mindig kész vagy magadat sajnálni azért, hogy te vagy a kisebb. Mert ez a versengésnek a hátoldala, ez a versengés fonák oldala pontosan ugyanaz. Kicsit sem szebb és üdvösebb, mint a másik oldal, amikor ugyanúgy összehasonlítod magad a másikkal, csak a képzeletedben akár birokra kelnél vele, de a képzeletedben oda jutsz, hogy hát persze, hát nem vagyok senki, meg semmi. Ugyanaz. Önmagad sajnálata. Ez hasonlóan abból fakad, hogy az elsők akarunk lenni. Legalább egy pici körben. Az elsők akarunk lenni. Talán csak épp a házasság. Ugyanaz, mint a nyílt versengés. Hogyan legyünk elsők? A világ azt mondja, a természetünkben az van írva, harc. Jézus útja azonban valami egészen más. Jézus útja egészen más, nézzük ezt másodszor. Jézus azt mondja a homokozó, megszeppent hőseinek. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ne akarjatok elsők lenni, hanem azt mondja, hogy ha valaki első akar lenni, oké. A kérdés, hogyan leszel első? Légy első! Légy első! Csak megmutatja az utat, hogy egy feje tetejére állított világba hívja meg a tanítványokat. Azt mondja, az Isten országában az utolsó és a szolga az első. Vonjuk össze ezt a két kifejezést, legyen még ijesztőbb. Az utolsó szolga, ő a legnagyobb, nagyobb, mint ti, mondja a tanítványainak, akik most már felfele helyezkedtek. Nem az a baj, hogy elsők akartok lenni, csak nem tudjátok, hogyan. És innentől Jézus azt mondja, ez a tanítványság útja, ez a követés. Tényleg az enyémek vagytok? Tényleg engem akartok követni? Tényleg nem csak egy dogma a kereszténység? Tényleg nem csak egy fellelkesültség? Tényleg nem csak tradíció? Követés? A követés, az út ezt jelenti. Elsők legyünk azáltal, hogy mindenki között utolsók, és mindenki szolgái vagyunk. Életszerűen Jézusnak ez a kihívása? Hát, ha engem megkérdeztek, nem. Életszerű ez? Egy olyan világban élünk, amire azt kell mondanunk, hogy a nyers erő és a puszta hatalom világa. Egyre inkább. Tehát 50 vagy 100 évvel ezelőtt még létezett legalább, akkor is persze ugyanolyanok voltunk, mint emberek, de létezett valamiféle általános közmegegyezés arról, hogy a másik embert szolgálni vagy szeretni, az helyes. És az alázat az egy érték, az egy erény. És önzőnek lenni az nem helyes. De ma már nincs ilyen. Ma nem létezik ilyen közmegegyezés, egyre kevésbé van bármiféle mindenki által elfogadott morális egyetértés, igazság arról, hogy bármi ebben a világban értékesebb, mint az egyén érdeke és az egyén hatalma. Méghozzá zárójelbe azok, akiket érdekli, azért, mert ugye a posztmodern gondolkodás szerint minden igazság részleges igazság, és ezért bármilyen igazság vagy érték csak annak a részcsoportnak a hatalmát képviseli, aki ezt mondja. Ha te azt mondod, hogy az alázat az érték, az azért, mert valamiért nektek jó. Tehát nincsen semmi, amit mindenki aláírna, mi marad más, én magam maradok, győzni kell, erő, hatalom, érdekérvényesítés. És ezért zsigerileg tenni ebben a jézusi mondással, hogy légy szolga, légy az utolsó. Mégis mit jelent gyakorlatban ez? Mégis hogyan közeledjünk ezután, ha azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk, és nekünk ehhez közeledni kell, valamit kezdenünk kell ezzel, hogyan közeledhetünk ehhez? És Jézus egyből választ ad a tanítványoknak, hát érdekes, hogy a gyerekesekhez, hogy fog egy kisgyereket. Hát ha így értitek meg, akkor nézzétek ide. Kézen fog egy kisgyereket, középre állítja, átöleli, és azt mondja neki. Aki az ilyen kisgyerekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. A Jézus korabeli világban a gyermek volt a társadalmi rangrétra alján. Ma már nem mindig így van. És család, gyermek lent. Legalacsonyabb társadalmi státusz. Mert mások alá vettetett, mások gondoskodására szorul, és nincs önrendelkezési joga. Gyerek. Amikor a level párhuzamos bibliai helyen Máténál azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be a mennyek országára, akkor nem a gyermek őszinteségéről, nem a gyermek ártatlanságáról van szó, vagy a gyermek szépségéről, vagy fiatalságáról, hanem arról, hogy felejtsétek el a státuszt, felejtsétek el a rangot, felejtsétek el a hatalmat, és fogadjátok el a legkisebbek helyét. Erről beszél. Befogadni egy kisgyereket azt jelenti, hogy a jelentéktelennek, a kicsinek, a semminek tulajdonítanak igazi jelentőséget és értéket. Ez a feje tetejére állított világ. Kivel szeretünk barátkozni? Hát a nagyobbakkal, az okosabbakkal, a népszerűbbekkel, akiknek jó kapcsolataik vannak, akinek sok pénze van, onnan tudunk feljebb lépni. A fejtetetére állított világban Jézus azt mondja, nem. A tanítványok azt mondja, a legkisebbekkel, foglalkozzatok. Így lesztek elsők. Hogy Jézusnak mennyire igaza van, és ez milyen hatalmas igazság túl a keresztény hiten, a keresztény világon, annak számtalan példáját említhetném. Egyről szeretnék beszélni, Teréz anya. Jól ismerjük, hogy a Teréz anya a szeretett misszionáriusai szerzetesen alapítója, aki sohasem akart első lenni, hanem a szegények legszegényebbjeihez fordult Jézus nevében. Saját szavaival a rend hivatása, hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat, akik nem kívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból, és mindenki elkerüli őket. A Teréz anya a Kalkuta utcáin haldokló, hasonló embereket, emberekben Jézust látta. Jézust szolgált. Aki befogad egy ilyen gyermeket, engem fogad be. Ezt tette? És mi történt vele? Mindenféle kitüntetéseket kapott. Béke Nobel-díjat kapott. Felnéznek rá, tisztelik, nem keresztények nevében, előtt, Teréz anya, valaki. Az egész emberiség elismeri. Első lett. Első lett. Miközben mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája volt. És az igazi szép ebben az, hogy miközben első lett, mégis az utolsó maradt. Amikor megkapja a Nobel-díjat, azt mondja, tudja, ezek a kitüntetések nem nekem szólnak, hanem népemnek. Ezért nem is érintenek. Tudom, hogy nem az enyémek, hanem a szegényeki, akiket kezdenek elismerni. Ott maradt. Még egy adat, aki a legnagyobb kérdésének fényében, halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót működtetett, ahol több mint 4000 apáca és több mint 100 000 önkéntes ápoló dolgozott. Mégis élhető, mit Jézus mond, és működik. Legyünk elsők, azt mondja, legyünk elsők. Ha valaki első akar lenni, mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja legyen. Befejezésül, hogyan lehetünk elsők? Azokhoz szeretnék szólni, akiknek a Szentlélek megadta most azt, hogy felbuzdult a szíved. Igen, én tényleg, Uram Jézus, annyira nem ilyen vagyok. Annyira nem ilyen vagyok, én követni akarlak, én változni akarok. Én más akarok lenni. Én téged akarlak követni, Jézus, hát nem tehetek mást, hát megszólítottál, elhívtál, a tiéd lettem. Ha felhevült a szíved erre, akkor mit tegyünk? És ez egy kulcsfontosságú pont. Nagyon-nagyon fontos. Mert könnyen azt mondod, vagy azt mondják neked, hogy hát akkor legyél olyan, mint Teréz anya. Hát legalább egy kicsit. Szedd össze magad, próbáld ki. Nem tudom megállni, nem mondjam el ezt az illusztrációt. Valamikor így november körül lehetett. Többen talán hallottunk róla egy magyar ultramaraton sportolóról, Szőnyi Ferencről, Komáromból, aki van egy olyan verseny, amit nem tudom hány ember tud a világon megcsinálni, ez a 20-szoros vasember verseny. Tehát 20 napon át, ha jól tudom, tehát kevesebb, mint 3 hét alatt ebben a versenyben 76 kilométert úszott folyamatosan. 3600 kilométert kerékpározott, 844 kilométert futott. 20 nap alatt. Az érdekes a történetben az, hogy ez a fickó, ez most 46 éves, és csak egy pár évvel ezelőtt, hát nem tudom, nem olyan régen kezdett el sportolni. És amikor olvastam ezt a cikket, ott voltak a kommentek. By the way, ne felejtsetek el kommentelni a Pásztor blogon. Ott voltak a kommentek, és az jött le, hogy először is az jött le, hogy ezek a kommentek, ezek általában nagyon gyalázatosak, és itt senki nem gyalázta ezt az embert. Tehát ez nagyon érdekes. Itt olyan teljesítmény, mindenkiről pozitívan írt. De többen azt írták, hogy holnap elkezdek futni. Hát 38-40 évesen elkezdte, akkor még előttem az élet. Még én is lehetek valami. Holnap én is azt éreztem, hogy úszom és biciklizem is, hát futni nem tudok, nem is. Hát majd többet fogok biciklizni, többet fogok futni. De másnaptól új élet jön, azóta is. Aztán már nem is gondolok rá. Ugye ez a törvény útja. Tehát, hogyha azt érzed, hogy igen, Uram Jézus, én követni akarlak, legyek egy kicsit olyan, mint Teréz anya, holnaptól más leszek. Nem. Holnaptól majd futok. Nem. Ez nem így megy. Az evangélium útja egészen más. Mert az első dolog az, hogy egyetértesz és belátod, és ez egy óriási dolog. Uram, tényleg érdemes így élni, hogy odafordulni a kicsikhez, a jelentéktelenekhez, és ebben tényleg, ebben lehetek az első, és így követhetlek téged. De egyből ott van a kérdés, na de honnan az erő? A szívem parancsa az, hogy ne ezt csináljam, a szívem követelése az, hogy legyek az első, hogy legyek a nagyobb, legyek nagyobb, mint a másik. Honnan az az erő, ami megtöri az ember szívébe ezt az alapvető, mélyen beírt vágyat? Honnan? Magunkból nem jön. Ha azt kérdezzük meg, hogy honnan jön tehát az erő, hogy megváltozzunk, és hogyan jön ez az erő, akkor vissza kell oda térni, amit Jézus mond a tanítványoknak. Arról tanítja őket, hogy az ember fia az emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Miért? Mit tett Jézus? Jézus az első. Az első, Isten fia, Isten öröktől fogva való fia, aki a emberré lesz, és a kereszten utolsó szolgává lett. Sőt, nem csak szolgává, hanem a bibliai szavakkal bolondsággá, botrányá, bűnné, átokká lett az első, Jézus, halálában, a kereszten, gyalázattá lett. Kicsivé, utálatosságá, semmivé, meghalt. Ő az első, és utolsó lett. És aki az utolsó volt, az első lett. Neki adatott minden hatalom, menjen és földön, feltámasztotta őt az Atya. Csak ő benne van az az erő, hogy te is első légy. Hogyan? Hogyan? Hogyan lesz között hozzá? Azt olvastuk a lekcióban. Amikor húsvét közeledtével együtt volt Jézus a tanítványokkal. Felkelt az asztaltól, levette felső ruháját, kendőt kötött maga köré, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Az utolsó szolga. Azt teszi ezt a házban. És amikor odaért Péterhez, mit mond Péter? Az én lábamat nem mosod meg soha. Miért? Azért, mert Péter tudja, hogy mi a rend. A rend az, hogy egy normális világban a mester nem mossa meg a tanítvány lábát. Nem alázza meg magát. Nem lesz szolga. De Isten országában igen. És ezért Jézus azt mondja, ha nem moslak meg, Péter, semmi közöm hozzád. Az első, aki öröktől fogva az első, aki meghal és feltámad, aki minden hatalom menjen és földön, most figyelj, odalép hozzád ebben a pillanatban, hogy megmossa a lábad. Tiltakozol? Tiltakozol, hogy elfogadd a szolgálatát? Tiltakozol, hogy elfogad, hogy te érted, halt meg, és érted, és miattad végezték ki a kereszten? Tiltakozik a büszkeséged? A büszkeségünk? Hogy elismerjük, hogy Jézus az egyetlen út számunkra a bűnbocsánathoz, és a mennyei atyával való kapcsolathoz, a szerethez? Mert tiltakozol az ellen, hogy a te szíved alapvetően arra szomjazik, hogy első légy és legnagyobb légy, és hogy ezt senki és semmi nem tudja megzabolázni, csak az a Jézus, aki szolgaként érkezik hozzád, a megfeszített. Tiltakozol, hogy engedd, hogy megérintsen és meggyógyítson, hogy szolgáljon neked? Csak így. Csak itt az erő. Ha nem moslak meg, semmi között nincs hozzá. Vagy hadd mondjam el ugyanezt egy másik képpel, hát ha valaki azt jobban megérti. Kész vagy most gyermek lenni? és jelentéktelenné lenni Jézus jelenlétében. Engeded-e, hogy kézen fogjon, mások elé állítson? Csak egy gyerek vagy, rangod, hatalmad, vagyonod, múltad, pozícióid, eszed, szépséged, nulla. Egy gyermek vagy, és odaállít mások elé. Engeded-e, miközben által? Elmered-e engedni magad annak jelenlétében és ölelő karjaiban, aki mikor az ő karjait szegekkel átütötték és kifeszítették, még arra sem volt képes, még annyiban sem rendelkezhetett magáról, mint egy gyermek. És ez egyedül érted történt. Engeded-e? Kimered-e magad szolgáltatni annak, aki kiszolgáltatta magát, érted? Mert csak amikor ezt engeded, amikor ezt elfogadod, kapod meg azt az erőt, magát Jézust, hogy egészen újját tegye. Itt fordul át. Enélkül kár megpróbálkozni. Teréz anyának lenni. Ez ugyanaz, ha én holnaptól több ezer kilométert szeretnék futni, akkor valami csodának kéne bennem történni. Máshogy ez nem fog meg. Hiába szedem össze magam. Ebből semmi nem lesz. De nem akarok különben. De ha ez megtörténik, utána indul a keresztény életben az, itt nincs vége, most már van mit begyakorolni. Mert már Jézus megtörte az erőt, és feje tetejére fordította a gondolkodásunkat és a bensünket. És akkor már gyakorolhatod, hogy Jézusra nézve, erre Jézusra nézve, újra és újra hozzájöve, imádkozva, utána már gyakorolhatod azt, hogy mit jelent elengedni a harcot, a versengést, és örömmel, hálával szolgának lenni. Munkahelyi vezető vagy? Vagy nem vezető, csak ott vagy? Ambíció, harcok, versengés. Ha Krisztusé vagy, ránézhetsz erre máshogy, és elkezdheted átfordulni. Házastársad. Az egész házasság arról szól, hogy versenyeztek. Titokban. Ki a nagyobb? Mert sokszor erről szól. Az ige azt mondja, figyeljetek, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Krisztus félelmében, Efézus 5.21 vagy 20. Vagy alárendelitek magatokat egymásnak, ennek a Krisztusnak a szeretetében, tiszteletében, félelmében, egymásnak alárendelitek magatokat. És egységben is szeretet, vagy harc. Vagy nyíltan, vagy rejtetten, teljesen mindegy. Családban nem fájdalmas? Mennyire fontosabbak a nagy dolgaink, a vágyaink, az ambícióink, hogy hova jutunk el, mint a jelentéktelenek, a gyerekeink, meg az öregjeink. A gyülekezetben versengés, irigység, vagy örülök annak, hogy másnak ajándéka van és szolgál. Ha Krisztusra nézel, ha engeded, hogy megmossa a lábad, ha elkezded utána ezt a Jézust bevinni minden napokban, ezekben a helyzetekben, akkor első leszel azáltal, hogy az utolsó vagy. Akkor egyre többen szeretnek és csodálnak, miközben te egyre kevésbé vagy tudatában ennek. Egyre kevésbé vagy tudatában a nagyságodnak. Miért? Mert egyre jobban tudatában vagy Jézus szeretetének, jóságának, valóságának. És akkor, de csak akkor, a homokozó hőséből Isten országának a hőségé lettünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ezt a hihetetlen csodát, hogy te hívsz minket a te követésedre. Mi azt mondjuk, hogy hát ez nekünk nem megy. Ó, de távol vagyunk ettől. De te egy cseppet sem gondolod, hogy ez nekünk nem megy. Hanem meghívsz. Szeretettel, erővel, vonzóan, egy más világ, egy más élet képét felrajzolva előttünk, hogy szabadok legyünk a bilincsektől, a görcsöktől, a harctól, a versengéstől, a küzdelemtől, és megtanuljunk szeretetből élni, és szeretetből szolgálni. Úgyhogy ne engedd, Urunk, hogy a mi saját gondolataink, hogy ez nekünk nem megy, erősebbek legyenek, mint a te szavad, hogy jöjj hozzám. És így, Urunk, engedélyt adunk, hiszen nem törsz ránk. Engedjük, hogy jöjj, és most meg a lábunkat. Engedjük, hogy Te, a mindenható Isten, szolgálj nekünk személyesen, ahogy ott állunk, ott vagyunk a Te kereszted előtt, ahol semmivé utolsóvá gyalázattá lettél. És engedjük, hogy Te tisztíts meg, hogy Te ülej magadhoz, hogy Te változtass meg, hogy utána veled együtt felkeljünk, feltámadásodnak erejében tovább éljünk, és legyünk az elsők, úgy, hogy egyre inkább az utolsók, és egyre inkább szolgák vagyunk. Ne engedd, Úrunk, hogy mulasztásaink azt hitessék el velünk, hogy oly sokszor megpróbáltuk, úgysem megy, hanem vezess minket kézen fogva lépésről lépésre, hogy veled, a Te erőddel, a Te vezetéseddel több figyelmet tudunk fordítani a jelentékteleneknek mondottak felé, és el tudjuk engedni a hiába való ambíciókat és küzdelmeket. Jöjj, Szentlélek Isten, munkálj bennünk! Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, közösségünkért, hogy valóban arról ismertessünk meg, hogy szeretjük és szolgáljuk egymást. Őrizd meg az irigységtől, a versengéstől, őrizd meg a pletykától, a hiányvettől, és add, hogy azt mondjuk, ami épít. Hogy a szeretetet megéljük, hogy a szereteted megtestesüljön közöttünk, hogy tovább tudjuk adni. Imádkozunk, Urunk, a második Isten tiszteletért. Talán sok kérdés, érzelem van bennünk. Hogyan, miért, mi lesz? De Te eddig is a Te követésedbe, a Te missziódba hívtál minket. Megáldottál és meggazdagítottál. És így szeretnénk Te neked engedelmesen tovább menni. Így kérünk, Urunk, áld meg a templomépítési terveinket. Imádkozunk azért, hogy kapjunk még pénzt az egyházkerülettől, hogy tavasszal neki tudjunk kezdeni az építkezésnek. De köszönjük, hogy minden a Te kezedben van. Az idők is. Imádkozunk, Urunk, a családokért, ahol harc van véke helyett, szülők között, vagy szülők és gyermekek között. Kérünk Téged, jelenj meg a Te erőddel, jelenj meg a Te békéddel. Add a Te szeretetedet. Taníts, formálj, vezess alázatra minket. Imádkozunk az időseinkért, Urunk, betegségek között, vagy talán éppen magányban. Hadd legyünk szeretetednek eszközei, és hadd ragyogjon rájuk a Te kegyelmed, jóságod, és az, hogy fontosabb Te nálad. Imádkozunk, Urunk, ezért az országért, vezetőkért, gazdasági és különösen politikai vezetőkért. A gyalázatot. Add, hogy aki vezet, az valóban szolgáljon, hogy szolgálni akarja ezt az országot, ezt a népet. Kérünk így bölcsességért, sokkal több alázatért, lelkednek vezetéséért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a Te egyházadban is, a Te népedben megmutatkozzék, hogy mi ez a feje tetejére állított virág. Egyre jobban meg tudjuk élni, hogy az az első, aki az utolsó. És kérünk, Urunk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség.